Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, és még mindig közelebb a matematikához. Legtöbben a matematika érettségire való felkészüléskor kerülünk legközelebb a matematikához. Miért fontos ez az időszak? Csapodi Csabával, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertannal foglalkozó kutatójával Olá Andrea beszélget.
Áthidalható az a probléma, amiről egyébként itt a műsorban gyakran beszélnek az elméleti matematikusok, hogy azért nehéz a matek tanítása, mert hogy absztrakt. Tehát, hogy egy idő után, amikor már túllépünk azon, hogy két alma és négy alma is, hogyha egymás mellé teszed, összeadod, akkor mi jön ki? És azt mondják, hogy ott veszítik el általában a gyerekeket, ahol már olyan műveletek vannak, amikor már tényleg elvont gondolkodásra van szükség. Szóval, hogy ez áthidalható? Tehát tudnak olyan módszertani eszközöket mutatni?
Nyilván megint csak azt kell mondanom, hogy ez áthidalható, hiszen ezzel foglalkozom, és a matek tanár szakos hallgatóknak is ezt mondom, hogy áthidalható, de az is igaz, hogy ez nehéz feladat. Itt két tényező van, amit figyelembe kell venni. Az egyik az idő, tehát ha nekem sok idő áll rendelkezésemre, akkor én bárkinek bármit meg tudok tanítani. Bárkinek bármit. A másik pedig, hogy ha túl korán akarok valamit megtanítani, akkor ez nem fog menni.
Általános iskola alsó tagozat?
Hát, vagy, tehát ez ugye mindig az adott ismeretnek a nehézségétől függ. Mondok két példát, ez nekem egy ilyen állandó példám, hogy azt abszolút bárki megérti, hogy mi az, hogy 2×3. Ugye mindenki érti, hogyha a testvéremnek is van 3 csokoládé, amíg nekem is van, akkor az összesen 2×3, az 6 darab csokoládé. Egy picit, hogyha megerőlteti magát az ember, akkor még azt is meg tudja érteni, hogy van olyan, hogy -3, ezt még el tudom fogadni, mert látom a hőmérőn mondjuk, és még azt is el tudom fogadni, hogy mi az, hogy 2×-3, hogy azt össze kell adni a -3-at, még egyszer hozzáadok -3-at, és akkor abból -6 lesz. Ezt még el tudom képzelni, meg tudom érteni. De az, hogy mivel lesz egyenlő a -2×-3, az már nagyon nehéz. Ugye a szorzásról azt mondtuk, hogy ez egy ismételt összeadás. Az hogy lehet, hogy a -3-at -2-szer adom össze? Hát ez teljesen érthetetlen. Emögött egy viszonylag bonyolult matematikai struktúra áll, amit nem tudom, 1000 évvel ezelőtt még a matematikusok nagy része el se fogadta, hogy vannak negatív számok, ma pedig most már alsó tagozaton ez egy elvárás a 10 éves gyerekektől, de felső tagozaton már mindenképpen. Ugyanez vonatkozik az irracionális számokra. Az irracionális számok az egy nehéz elvont fogalom, nem értjük. Hát az egy végtelen, nem szakaszos tizedes tört, egymás után jönnek össze-vissza a törtben a számjegyek. Valójában soha senki nem látta azt, hogy az mennyi az a szám, tehát nekem nem is lehet túl a tapasztalatom. Ma egy felső tagozatos gyereknek pi-vel, gyök-2-vel számolnia kell. Persze ezt át tudjuk hidalni valamilyen közelítő módszerrel, egy kicsit csalunk, de azért alapvetően itt olyan nehéz, absztrakt, matematikai fogalmak, struktúrák vannak, amik messze meghaladják egy átlagos 10 éves képességeit. És lehet, hogy amikor most, hogyha én a múltkor egy barátomnak volt az 50. születésnapja, és hát szegényt azzal ünnepeltük, hogy én tartottam egy matekórát a haveroknak a kocsmában. És
örültek?
Örültek egyébként, nagyon többen is odajöttek hozzám másnap egy másik születésnapon, és hogy mennyit gondolkoztak rajta, és hogy hazavitték, én gömbi geometriádól magyaráztam nekik egy gömb segítségével. Nagyon élvezték egyébként, és jól is sikerült. Tehát lehet, hogy ők felnőtt fejjel ezt megértik, mert megvan az a világlátásuk, megvan az az érdeklődésük, meg az a tapasztalatuk a világról, amihez szükséges, de hogyha én ezt 14-15 évesek közé viszem be, akkor ott őneki pont minden más sokkal fontosabb az életben, mint hogy ezzel foglalkozzon, meg egyáltalán még nem jutott el a gondolkodásának a struktúráltsága oda, hogy ezeket a dolgokat megértse. Tehát ha megfelelő időben tanítanánk, és a kellő időt rá tudnánk szánni, akkor mindenkivel mindent kis túlzással meg lehetne értetni.
Általában nem tanulnak matematika történetet, legalábbis órán nem. Tehát nem lehet tudni annak az adott anyagnak a gyökerét, hogy akkor az ki, hogy számítottak ki. Ezt most azért mondom, mert nagyon érdekes, a nulla történetéről szólt egy könyv, amit olvastam nemrég, de ugyanígy a pi történetéről is. Egészen elképesztő új információkat ad, ami sokkal közelebb visz egyébként a megértéshez, vagy az adott téma megszeretéséhez, de erre teljesen biztosan nincs idő az órán.
Igen, teljesen egyetértek. Ugye a matematika a történet is persze sokféle lehet, azt is el lehet rontani, hogyha nekiláttunk évszámokat, meg életfajzokat magoltatni, de abban a részével teljesen egyetértek, hogyha egy picit azt közelebb tudnánk vinni a gyerekekhez, hogy milyen kínszenvedés árán jutottak el a matematikusok is oda, hogy ezeket megcsinálták, akkor az valószínűleg közelebb tudná őket hozni. Vagy hogyha azt látnák a gyerekek, hogy semmi nem csak úgy megszületett egy pillanat alatt, és rögtön tökéletes volt. Rengeteg tényleg szenvedésen, gondolkodáson estek át ezek a folyamatok, vitákon, mire egyfelől elfogadásra kerültek, másfelől beépültek a matematikába. Ma egy mai gyerek, még az egyetemen is, ezeket ugye ténylegesen ilyen kész tudásként kapja, ahol az a tévképzet alakulhat ki, hogy ezek tényleg ezek valamilyen isteni teremtmények, ezek a tételek, miközben valóban rengeteg gondolkodás, szenvedés áll mögöttük, amit hát sajnos nem lehet a matematikában megspódolni.
Igen, és lehet egyébként, hogyha elmagyaráznák, hogy bizonyos tételek miért úgy alakulnak, akkor az érdekes lenne, vagy lehetne valahova kapcsolni, mert tanuld meg, mostantól ezt a képletet használd akkor, ha miért? És hogyha ott lemarad, akkor ugye, ami később jön, azt is nagyon nehéz már megtanulnia.
Hát igen, az a matematikának ez egy alapvető nehézsége, hogy mondjuk földrajzból, hogyha nem figyelek Ausztrália bányászatánál, igen, attól még Amerika gazdaságát kiválóan meg tudom tanulni, vagy érteni is tudom. Ha én elvesztem a történetekkel kapcsolatos fogalmakkal kapcsolatos tudást alsó tagozaton, vagy felső tagozat elején, akkor ezzel 8 évig szenvedni fogok utána, mert a történetek azok nagyon sok helyen előkerülnek. Hadd hozzak erre is egy példát, amit ugye a saját gyerekeimmel kapcsolatban figyeltem meg, hogy ugye hogyan találkozik először a gyerek sokszor történetekkel, hát úgy, hogy kap a dolgozatára egy 4/5-öt. Alsó tagozaton. Most ez a 4/5 ez az ő fejében mit jelent? Ez azt, hogy a 4,5-tizedet.
És kevesebb, mint 5
között. Igen. Hát valahol 4,5 között. Na most utána eljut odáig, hogy elkezd a töltekkel tanulni, és akkor azt mondja neki a tanár, hogy a 4/5 az 0,8-tized. És akkor szegény gyerek ott ül, hogy hát én addig azt hittem, hogy amikor én 4/5-öt kaptam a dolgozatomra, akkor én 4,5 között voltam, most meg azt látom, hogy a 4/5 az egy egynél kisebb szám. Tehát nyilván ez csak egy olyan dolog, amiből klasszikusan adódhatnak olyan félreértések és olyan meg nem értések, amik nehezítik aztán egy ilyen fontos alapvető matematikai fogalomnak a megértését, mint a tört szám.
De amikor most arról beszélünk, hogy megmutatják, vagy ebben a pályázatban is ugye arról van szó, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, akkor máshogy közelítenek, igen, egy problémához, hogy mitől lehet ezt megújítani.
Igen. Az a helyzet, hogy nem nagyon kellene föltalálnunk a spanyol viaszt igazából. Uh-huh. Nagyjából sejtjük és tudjuk azt, hogy hogyan kell jól tanítani. Hadd hozzak ide egy szót, ez a felfedeztető módszer, tehát ami valami olyasmit jelent, hogy én nem bemegyek és azt mondom, hogy na gyerekek, ma a logaritmussal fogunk foglalkozni, írjátok fel a mai óra témája a logaritmus, definíció, A alap logaritmus B egyenlő pont, nézzünk néhány azonosságot, tak, jó, jöhetnek az egyenletek, tak, házi feladat, jóren dolgozhat. Tehát ugye ez egy klasszikus felépítése, mindenki talán most vissza tudja idézni a saját 11-es óráját.
És sok mindenkit kirázott a hideg.
Ehelyett én azt mondom, hogy menjünk be, és meséljünk arról a gyerekeknek, hogy miért alakult ki a logaritmus, mert a logaritmus az valójában abból az igényből fakadt, hogy a történelem során egy bizonyos pillanatban szükség volt arra, hogy nagy számokkal számoljanak. Csillagászok, kereskedők, utazók. Nagy számokat kellett összeszorozni egymással, és természetesen nem állt rendelkezésre számológép, de rájöttek arra, hogy egy ügyes technikával a sok számolás megkönnyíthető. Hogy egy egyszerű példát mondjak, senkinek a hallgatók közül nem lenne kedve összeszorozni most itt egy 6-jegyű számot egy 5-jegyű számmal, ebben biztos vagyok, hogy magának sem lenne kedve, hogy én most nem ezt kérném, nem. Jó, de én azt kérdezem, hogy akkor jó, de azért szorozzuk össze mondjuk a 100 000-et és a 10 000-et.
Az könnyű.
Ja, az könnyű. De hát ez egy 6-jegyű meg egy 5-jegyű szám, ez miért könnyű ennek a kettőnek az összeszorzása? Hát azért, mert mind a kettő a 10-nek egy ismert hatványa. A 100 000 az 10 az 5-en, a 10 000 az 14-en, és össze tudom úgy szorozni a 10 az 5-ent a 14-ennel, hogyha még erre azért emlékeznek, hogy az valójában 10 az 5 plusz 4-en, tehát az 10 a 9-en, és nekem mit kellett csinálni? Semmit nem kellett csinálni, csak össze kellett adnom két egyegyű számot, az 5-öt meg a 4-et egymással. És ennyi volt a valódi művelet, amit végeznem kellett. Na most, hogyha én tudom azt minden számról, hogy 10-nek hanyadik hatványa, akkor innentől kezdve bármely 6-jegyű és 5-jegyű számnak az összeszorzása, az valójában nem sokkal nehezebb, mint két valahány jegyű számnak, kicsi számnak az összeadására egyszerűsödik. Csak egy nagy táblázat kell hozzá, amiben benne van az, hogy minden számnak, hogy az 10-nek hanyadik hatványa. Kicsit most leegyszerűsítettem a dolgot, de azt akartam csak bemutatni, hogy én ezt így tanítom meg a gyerekeknek, ahol ezt együtt fedezzük föl, hogy hogyan lehet ezzel a módszerrel sokkal egyszerűbben számolni, mint amikor papíron össze kellett szorozni a dolgokat, akkor azzal a tanulókat egy aktív részvétellel bevonom ebbe a tanulási folyamatba, megtapasztalja azt, hogy hogyan keletkeztek ezek a matematikai fogalmak, és innentől kezdve sokkal mélyebben fogja érteni, és remélhetőleg alkalmazni ezt a tudást. Tehát mi nekünk igazából nem az a kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni, most minket annál jobban érdekel az, hogy hogyan tudjuk ezt átadni, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a tanárok azok ténylegesen így tanítsanak. Hogyan kell őket képezni ehhez, és hogyan lehet őket segíteni? Ez a Így tanítanánk mi projekt, ez már azokat segíti, akik már a pályán vannak, a tanárképzésben pedig most ezen gondolkodunk, 2022 óta átalakult a tanárképzés, hogy hogyan lehet ezt azon a kevés módszertani kurzuson, ami rendelkezésünkre áll, átadni a hallgatóknak.
De ez a felfedeztető matematika, ez azt is jelenti, hogy óriási türelemmel végül is segíti a diákot ahhoz, hogy lépésről lépésre megismerje azt az adott témát.
Így van, tehát nagyon jól mondja, türelem kell hozzá, meg egy másik dolog kell hozzá, idő.
Idő.
Tehát nyilván az most, amit én elmondtam az első példában, hogy hogyan lehet a logaritmus megtanítani, az 17 másodperc alatt el tudok jutni a logaritmus definiálásra. Ugye bemegyek, fölülöm a táblát, és kész vagyok. Ez a másik módszer, amit most mondtam, ez azt jelenti, hogy 45 percen keresztül, még az is lehet, hogy a logaritmus szót sem mondom ki, esetleg az 43. perc végén már kimondhatom azt a szót, hogy logaritmus, de végig tudom, hogy vinni ezt az egészet, hogy sokkal több idő alatt jutok el ugyanahoz a fogalomhoz, mint egy frontális órán pár perc alatt megtehettem volna. Tehát idő, de mély meggyőződésünk, hogy ez nem elvesztegetett idő. Tehát amit úgymond elveszítünk azzal, hogy sok időt foglalkozunk ezzel, azt megnyerjük azáltal, hogy a tanulók megértik, jobban megértik ezt a fogalmat, és amikor később én a gyors definiálással tanítottam meg a logaritmust, és szenvedek utána azzal, hogy a gyerek az miért nem érti, miért nem tudja megcsinálni a feladatot, és akkor újra el kell mondanom, újra meg kell magyaráznom, stb. Stb. Azt a másik fajta mélyebb megértésen keresztül meg tudom spórolni később ezt a újabb és újabb elmagyarázást, hiszen a gyerek magáévá tette ezt a tudást, sokkal jobban tudja alkalmazni, hogyha megdolgozott érte, és hogyha valamilyen saját agymunka eredménye lett az, hogy megszületett benne ez a fogalom.
Most erről két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy lehet, hogy akkor lenne tér vagy idő erre, hogyha a tantervben kevesebb lenne az anyag, amit meg kell tanítani a gyereknek ez alatt a 4 év alatt mondjuk középiskolában. Nem tudom, hogy lehet-e szelektálni. Tudom, hogy önnek nagy része volt abban, hogy már most egyszerűbb lett, vagy hogy mondjam, szűkebb lett a tantervben lévő anyagmennyiség. A másik pedig az, hogy vajon segítene-e tanítás közben a gyerekeknek, hogyha tudnák, hogy például a logaritmus ma milyen szakmákban használatos. Tehát lehet, hogy még vonzóbb, vagy még érdekesebb lenne.
Igen, hadd válaszoljak a második kérdésre. Abszolút egyetértek. A tanárszakos hallgatóknak is ez egy alapvetés, hogy ezt próbálom súlykolni, hogy minden esetben, amikor tanítanak valamit, akkor hangsúlyozzák ki azt, hogy ezt miért tanítjuk. És amiért többféle válasz lehet, lehet az egy válasz, hogy azért tanítjuk, mert majd később a matematikán belül szükségünk lesz rá, ez is egy abszolút releváns válasz, de nagyon sokszor azért vannak olyan dolgok, amiket ténylegesen azért tanítunk, mert van neki valamilyen hétköznapi, vagy más tantárgyon belüli felhasználási területe, tehát az ténylegesen nagyon fontos lenne, hogy ez gyakran kerüljön elő a tanórákon. Egyébként a most készülő kutatásban is lesz olyan részkutatás, ami pont azt vizsgálja, hogyha én időnként teljesen tudatosan beviszek olyan órákat az iskolába, ami szinte semmi másról nem szól, csak arról, hogy hogyan lehet az adott ismeretet alkalmazni majd később, vagy mik azok a területei az életnek, ahol ezeket alkalmazzuk, hogy az esetleg segíti a diákoknak azt, hogy motiváltabbak legyenek, és ezen keresztül jobban megértsék a matematikát. Tehát ez igaz. Az első kérdés, hogy ez a felfedeztető módszer, ez vajon több időt vesz-e igénybe? Tehát még egyszer, az a meggyőzésem, hogy lehet, hogy az elején lassabban haladok vele, tehát veszítek úgymond időt addig, amíg eljutok a fogalomig, de közben azt is gondolom, hogy utána viszont ezt megnyerem, ezt a dolgot. Tehát ahhoz, hogy én felfedeztető módon tanítsak, ahhoz összességében nem kell feltétlenül csökkenteni tovább a tananyagot. Mindig lehet csökkenteni a tananyagot, és én még tudnám tovább is, csak már így is a kollégák egy része az ablakon hajítanak ki legszívesebben. Tehát én azt mondom, hogy az, ami most ebben az alaptanterben benne van, az többé-kevésbé egy olyan mennyiség, ami vállalható, ha bár itt is azért lehetne még átgondolni, hogy ténylegesen mi az, amire nincsen esetleg szükség, és helyette akkor lenne egy több idő arra, hogy gyakoroltassunk és elmélyítsünk. De hogy összességében, hogyha a tanítási módszereinkben meg tudnánk újulni, akkor nekem az a meggyőződésem, hogy ezt a tananyag mennyiséget a rendelkezésre álló idő alatt meg lehet tanítani, és meg lehet értetni a diákokkal.
amiről eddig beszéltünk, a matematika elvontsága, vagy annak a tanítása, vagy a tanárok hozzáállása, az mind összefüggésben van ön szerint a félelemmel, ami a matematikával kapcsolatban fölmerül? Például a félelem kialakulhat akár az értékelés helytelensége, vagy nem megfelelő módja miatt. Tehát, hogy az ember ugye azért fél a matektól, mert nincs benne sikerélménye, és aztán egyest kap, és akkor aztán az, amit tud csinálni, nem?
Teljesen egyetértek. Tehát az a szomorú, és az a nehéz ebben, hogy valójában az a meglátásom, hogy az, hogy kiben mit vált ki a matematika, az már jóval sokszor az iskola előtt is adott esetben eldőlhet. Tehát az, hogy otthon milyen közegben nő föl valaki. Az én szerencsétlen gyerekeim ugye állandóan olyan kérdéseknek lettek kitéve, ahol én rögtön tesztelgettem azt, hogy ők hogyan értik. Hogyha van egy 100-as papír zsebkendő, és kiveszünk bőle kettőt, akkor mennyi marad belőle, kapta meg a 3 éves gyerek a kérdést, akinek hát igen, ezen akkor el kellett gondolkodnia. Nyilván nem lehet mindenkinek az apukája matek tanár, de hogy azt gondolom, hogy az viszont mondjuk, hogy elmegyek a boltba a gyerekkel, és ott akkor arról beszélünk, hogy akkor a 10 deka sajt az mekkora, a 15 deka felvágott az mennyi.
Mennyi a visszajáró.
Tehát ugye az a baj, hogy ezektől a helyzetektől igazából teljesen elszoktunk. Ugye semmi szükség arra, hogy én átlássam azt, hogy pontosan mennyi, vagy mennyi a visszajáró, mert ugye lehúzzák a gépen az árukat, utána én a kártyámat odaérintem, és se visszajáró nincs, se összeadnom nem kell. Miközben én a saját gyerekeimet is folyamatosan arra tanítom, hogy miközben megyünk a boltba, mindig nézzék mindennek az árát, és legalább nagyságrendileg adogassák össze, hogy mire a kasszához érnek, nagyjából tudják azt, hogyha most itt az ő fejükben az, hogy ez kb. 10.000 forint ebben a kosárban, ami van, hogyha 15.000-et mondanak, akkor tessék utána számolni, hogy valójában ténylegesen annyi lehet. Tehát, hogy arra akarok utalni, hogy a világ az abban az irányba halad, okostelefonokon keresztül, programokon keresztül, számítógépen keresztül, hogy egyre kevesebbet kell nekem gondolkodnom, ugye már nem kell nagyon tájékozódnom se, nem kell tudnom kiszámolni azt egy menetrend alapján, hogy mikor érek oda, mert úgyis megmondja nekem 2 gombnyomásra a telefon. Tehát, hogy a világ az abban az irányba halad, hogy nekem egyre kevesebbet és kevesebbet kell gondolkodnom, ez szerintem nem jó, mert én szerintem gondolkodni jó.
A félelemről beszéltünk.
Hogy az a kérdés, hogy én úgy érkezek-e meg az iskolába aztán, hogy van egy valamilyen alap elképzelésem arról, hogy a világban tényleg a matematika az hogyan jelenik meg, és van egy magabiztosságom abban, hogy ebben hogyan kell közlekedni, vagy úgy érkezek meg ebbe, hogy és ebben sajnos a tanároknak és a tanítóknak is nagy felelőssége van, hogy bizonytalan vagyok, hogy a tanítónéni az egy rossz pillantás, óhatatlanul, tehát most én ne értse félre senki, tehát én nem gondolom azt, hogy bárkivel rossz szándék lenne, de egy rossz pillantás, amikor én nem jól válaszolok, azt szerintem egy 6 éves, 7 éves gyerekben egy pillanat alatt kialakítja azt, hogy ő nem jó matekból, a szülő is kétségbe esik, hogyha hazaviszek egy rossz jegyet, akkor látom az, mert ugye a matematikát, hogyha nem tudod édesgyerekem, nekem, akkor elvesztél, alkoholista leszel, stb. Ez a szorongás, ez átmegy pillanatok alatt a gyerekbe, azonnal a matek tanára van szükség, mert különben mit fog történni.
És utáni és fogja véhetően a plusz órákat.
És onnantól igen. Kezdve az egész elveszett sajnos. Én már a legjobb matek tanár lehetek a középiskolában, hogyha valaki ilyen háttérrel érkezik, azzal már nagyon nehéz, és nem azért, mert ő neki ne lennének meg a képességei, hanem egyszerűen azért, mert kialakult benne egy olyan szorongás, ami sokkal erősebb annál, mint amit én tanárként adott esetben át tudok hidalni. Tehát ez teljesen igaza van abban, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Ez nem jelenti azt, hogy én nekem ne kéne a lehető legtöbbet megtennem matek tanárként, és nekem ne kéne a lehető legtöbbet megtennem a matematika tanárok képzőjeként, hogy ez ellen dolgozzak, de sajnos az alapállítás, ami ugye több ilyen nemzetközi meg hazai mérésben is kiderül, hogy a magyar iskolarendszer az sajnos nem igazán jó abban, hogy az otthonról hozott hátrányokat kompenzálja, tehát hogy ezen igenis dolgozzunk.
Csapodi Csabával, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertannal foglalkozó kutatójával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, az egészségünkkel foglalkozunk, picit maradjanak velünk.